Felolvasás: Az Úr a Sionon lakik. Kálvin János magyarázata Joel próféta könyvéhez című könyvből. Kiadta a Kálvin kiadó. Budapest 1999-ben. Szerkesztette és fordította dr. Tóth Kálmán. A fordító előszava. Kálvin János ószövetségi magyarázatainak nagy része szóbeli akadémiai előadásai szövegében maradt fenn. Részben gyorsíró jegyezte, részben a hallgatói állították össze jegyzeteik alapján. A műfaj természetének megfelelően az ilyen szabad előadások nem annyira szabatosak, mint az eleve nyomtatásra szánt és kidolgozott művek. Főbeszédűbbek, az ismétlések sem ritkák. Élőszóban hallgatni az ilyen szabad előadást hasznos és érdekes. Sőt, jobban megjegyezhető. Olvasni azonban olykor fárasztó, nehezebben áttekinthető. A 12 kis próféta könyveihez készült magyarázatok is ilyen akadémiai előadások formájában maradtak ránk. Így Joel próféta könyvének magyarázata is. A fenti okokra tekintettel az itt adott magyar fordítás az eredeti szövegnek némileg rövidített változatát adja. Úgy azonban, hogy Kálvinnak egyetlen lényeges magyarázó gondolata se maradjon el, és a legkevésbé sem kerüljön átértelmezésre, semmilyen meggondolás alapján. Azt véljük, hogy érdemi vonatkozásban a rövidítéssel nem rontjuk a magyarázatoknak sem az értelmét, sem a hitelét. Kálvin magyarázó módszerének jellegzetességei Joel könyve olvasásánál is szembetűnőek. Először is ő egy-egy perikópa elején a héber alapszövegnek a saját latin nyelvű fordítását adja, s azután halad versről versre. Magyarázata természetesen nem a 20. század történetkritikai exegézise, de a maga korának színvonalán és saját teológiai érdeklődésének szintjén biztos kézzel végzi magyarázó munkáját, akár a fordítás készítésénél, akár részletmagyarázatok tekintetében. Teológiai jellegű magyarázatainak középpontjában az a kérdés áll, hogy Isten mit és miért cselekszik választottaival, és hogy mire ösztönzi őket. Választottai elsősorban az Ószövetség népe, mint Isten egyháza. De Kálvin sajátos, egyszerre egyetemes és aktualizáló látásában az elmondottak vonatkoznak a Krisztus utáni hívők közösségére, az egyházra, sőt, vonatkoznak ránk is, ha hitből valók vagyunk. A fordításban a bibliai alapszöveg azonos az új magyar protestáns fordítás szövegével. Ez és csak is ez van kurzív szedéssel nyomtatva. Van egy-két helyen említésre való eltérés Kálvin fordításától. Ezekre a lap alján levő jegyzetek utalnak. Ugyancsak a lap alji jegyzetekben találhatók a fordító által szükségesnek tartott kisebb magyarázatok vagy kiegészítések. Kálvin kommentárjai több nyugat-európai nyelvre le vannak fordítva, így olvashatók németül, franciául, angolul és hollandul is. E magyar fordítás elkészítésénél segítségként használtuk a nagyon pontos holland fordítást is, természetesen egybevetve az eredeti latin szöveggel. Dicsőség legyen Istennek! Kálvin János magyarázata Joel próféta könyvéhez. Bevezetés. Joel próféta korát nem tudjuk pontosan meghatározni. Egyes zsidó tudósok feltételezik, hogy Jórám izraeli király idejében működött, mivel a bibliai történet szerint akkor egy roppant nagy éhínség volt Izraelben. Lásd 1 Királyok 6.25. Mivel pedig a próféta itt egy nagy éhínségről szól, úgy gondolják, hogy erre az időre esett tevékenysége. Mások szerint Manassé király idejében tanított. Erre azonban semmilyen bizonyítékot nem tudnak felhozni. Ismét mások úgy gondolják, hogy működése nem is egy, hanem több egymás után uralkodó király idejére esik, talán Ézsaiással egy időben. Mindez azonban bizonytalan vélekedés. Ezért jobb, ha a próféta korának kérdésével nem foglalkozunk. És ez tulajdonképpen nem is lényeges. Mondani valója egészen világos, akkor is, ha a korát nem tudjuk meghatározni. Azt viszont elfogadhatjuk, hogy Jeruzsálemben, de legalábbis Judában tanított. Könyve a következő fő gondolatokat tartalmazza. Először megfeddi népét azért, mert noha érzik Isten csapását, azt nem látják be, hogy bűneikkel ők maguk idézték azt fel. Másodszor, és emiatt még súlyosabb csapásokkal fenyegeti őket, mivel nem tudtak megalázkodni. Harmadszor bűnbánat tartásra ösztönzi honfitársait, mégpedig nem felszínes érzésekkel, hanem őszinte könyörgéssel, sírással, gyászruhába öltözve, porban és hamuban ülve. Csak teljes megalázkodással lehet a megbántott Isten elé járulni. Végül a könyv ígéreteket tartalmaz, jövendőléseket Krisztus országáról. Kijelenti a próféta, hogy bármilyen reménytelennek látszik is a csapásokkal sújtott nép helyzete, Isten nem feledkezett meg az atyákkal kötött szövetségről. Eljön Krisztus, aki majd összegyűjti a szétszoródott maradékot, és visszaadja az elveszett és halálra vált életet. Kálvin János magyarázata Jóel próféta könyvéhez. Első rész, első négy vers. Ez az Úr igéje, amely Jóelhez, Petuél fiához szólt. Hallgassatok ide, ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Magyarázat. Az első vers a könyv feliratát tartalmazza. Ez az Úr igéje, amely Jóelhez, Petuél fiához szólt. Petu szerint lett. A próféta megnevezi az apját, aki úgy látszik ismert és tekintélyes ember lehetett. Ennél többet azonban erről a Petuéről nem tudunk. Annál fontosabb viszont annak a hangsúlyozása, hogy a próféta Isten igéjének a tolmácsa. Nem saját gondolatait akarja másokra erőszakolni, hanem csak azt hirdeti, amit az Úrtól kapott. A próféták sohasem a saját tekintélyükre hivatkoznak, hanem arra, hogy ők Isten kijelentését adják tovább. Ebből nyilvánvalóan következik az, hogy az egyházban nincs helye pusztán az emberi bölcsesség tanításának. Akik csak önmaguk gondolatait adják elő, azok hajlanak arra, hogy függetlenítsék magukat Istentől. Azért is fontosak-e bevezető szavak, amelyek egyébként majdnem minden prófitánál megtalálhatók, mert kihangsúlyozzák, hogy a prófitákat nem saját gondolataik és érzelmeik vezetik. Ők annak a hű továbbadói, amit Isten rájuk bízott. Egyébként az a kifejezés, hogy Jóelhez szólt, vagyis lett az Isten igéje, nem azt jelenti, mintha Isten csak őt magát akarta volna tanítani. Neki ezzel az Istentől kapott igével egész népét kellett szolgálnia. Ahogy Pál apostol szerint az evangélium szolgái is feladatot kaptak Krisztusért, az Istennel való megbékélés szolgálatát, 2 Korintus 5:20. Ugyanő egy másik textusban azt mondja, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van, 2 Korintus 4:7. Isten Jóelt is arra választotta ki, hogy igéinek megőrzője és továbbadója legyen. Lévén ez az ige mindenkihez szóló tanítás. Azáltal lett Isten alkalmas eszköze, és az adott a szavának tekintét, hogy Isten rábízott igének hirdetésével Istent magát képviselte. Ezzel együtt azt is látjuk, hogy mi jelenti az egyházban az igazi tekintét, amely valóban engedelmességet követel. Az, hogy Isten maga szól azokon az embereken keresztül, akiket a Szentlélek a maga eszközeiül felhasznál. A prófita nem dicsekszik olyasmivel, hogy ő a Lévi törzséből vagy Áron családjából való, így akarván tekintét szerezni magának, hanem azt mondja, hogy Isten az ő igéjét bízta rá. Aki tehát az egyházban hiteles tanító akar lenni, az legyen Isten igének a hirdetője, és ne helyezze annak elébe a test gondolataiból fakadó saját elképzeléseit. Második vers. Hallgassatok ide, ti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? A Jóel könyvében leírt csapásokról egyesek azt mondják, hogy azok a jövőben bekövetkezendő ítélet jeleiként értendők. Különbséget kell azonban tennünk a már megtörtént és a majd azután bekövetkező még súlyosabb csapások között, mely utóbbiak azért várhatók, mert a vétkes nép nem vette komolyan az előbbi figyelmeztetést. Pedig nem voltak közönséges dolgok az első csapás idején történtek sem. Nem bármikor előfordulható események voltak, hanem Istennek szinte csodaszámba menő ítéletei. Ezt hangsúlyozzák a bevezető szavak. Hallgassatok ide, ti vének, mondja a próféta. Először tehát az idős embereket szólítja meg, akik hosszú életükön át már sok mindent átéltek. Mondják meg, láttak-e valaha ilyen súlyos csapásokat? Nem láthattak, mert nem egyszerű természeti jelenségekről van szó, amelyek bármikor és véletlenszerűen bekövetkezhetnek. Isten ítélete ez. Éppen ezért kiegészíti a próféta az első megszólítást azzal, hogy figyeljen az ország minden lakója. Az intelem mindenkihez szól. Ne mondhassák a fiatalok, hogy hozzájuk nem szóltak, őket nem figyelmeztette senki. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Így szól a figyelemfelkeltő kérdés. S emlékeztet arra, hogy mi a mindennapi dolgokban, Isten hétköznapi áldásaiban hálátlan módon nem vesszük észre Isten kegyelmét. Ez is szégyelni való. De hát még amikor csoda dolgok mellett csukott szemmel megyünk el, nem törődve Isten ítéleteivel. 3. vers. Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Olyan félelmes eseményekről van tehát szó, amelyeket nemzedékeken át is emlékezetben kell tartani. Nem könnyen felejthető élményekről, amelyeknek az emlékét majd eltörlik újabb események. Istennek olyan ítélete ez, amelyet félve emleget majd akár a negyedik generáció is. 4. vers. Isten ítéletében egymás után következő csapásokról van szó, amelyeknek a bekövetkezte évekre kihatóan elvette az élelem megszerzésének még a reményét is. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Jegyzet. A magyar Biblia fordítása itt csak hozzávetőleges. A felsorolt rovalok mindegyike sáskát jelent a héberben, csak különböző fejlődési fázisban. Calvin fordításában sáska, rágó, sáska, hernyó. Jegyzet vége. Hajdan gyakran lehetett látni, hogy a sáskák felfalták a növényeket, máskor meg a hernyók vagy egyéb kártevők, és még előfordultak másféle csapások is. Amikor azonban ezek egymást követték megszakítás nélkül 4 éven át, akkor látnivaló volt, hogy ez egészen különleges csapás. A próféta szerint sem volt ez véletlen. Isten világosan meg akarta mutatni a judaiaknak, hogy az ő átka sújtja az országot, amikor szemük láttára emésztik fel a pusztító rovarok a föld termését. Következik az 5. vers. Ébredjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok mindannyian ti borivók, mert kivették szátokból a mustot. E szavakkal a próféta azok felé fordul, akik nevetnek Isten csapásain, vagy akik behunják szemüket az ítélet láttán. A judaiak kérges szívűek voltak, erőszakkal kellett őket ráébreszteni a helyzet súlyosságára. Ezért a részegesek megszólítása példa jellegű. Az ilyen emberek idejük nagy részét átalusszák. Részben vagy egészen öntudatlanul szédelegnek a világban. De mégis ráébrednek az ítéletre, amikor nem juthatnak hozzá a megszokott és megkívánt italhoz. Sírjatok, jajgassatok, folytatja a próféta. A részeges emberekre jellemző a felelőtlen nevetés, még ha valami baj történik is körülöttük. de amikor megvonják szájuktól a bort, akkor jajgatnak, mert a szájukban érzik a hiányt. Ha azért a részegesek így át tudják érezni az ítéletet, akkor mennyivel inkább látniuk kellene azt a józanoknak? E példán át akarja a próféta szégyenkezésre bírni népét, amely olyan érzéketlen Isten ítéletével szemben. Következik a 6.-7. vers. Egy nép támadt országomra, hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszúrta, ágai fehérlenek. Magyarázat. A természeti csapás után a próféta Istennek egy másik büntető ítéletére mutat rá, és ez egy háborús katasztrófa. Ha a terméketlen évek, az éhínség nem volt elég arra, hogy bűnbánatra indítson, akkor Isten további megpróbáltatásokat hoz népére. Célja az, hogy megtérésre hívjon. Vagy, ha ez nem történik meg, akkor legyen láthatóvá, hogy mennyire érzéketlen és kezelhetetlen ez a nép. 6. vers. Egy nép támadt országomra. Isten Kánoánt az ő különleges tulajdonának tekintette. Ezt a földet kiválasztotta, megszentelte, itt volt a temploma. Hogy lehet mégis, hogy miközben más népek nyugodtan élnek, erre az országra, Isten örökségére, annyi természeti csapás után még háború is következett? Nyilvánvalóan Isten haragja miatt. Megtehetné, hogy országát védje, oltalmazza az ellenséggel szemben. Mégis hagyja, hogy betörjenek az országba, és pusztítsák azt, és Istennek oka van erre. Az ellenséges nép hatalmas, és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. A népeket legyenek bármilyen hatalmasak, Isten egy szempillantás alatt össze tudja törni. Ha tehát az asszírok mégis fékezhetetlenül rátörnek Judára, az csak úgy történhetett meg, hogy maga Isten szabadította rá őket népére, amikor ez méltatlanná vált Isten további oltalmazására. 7. vers. A folytatás képes beszéd. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat. A szőlőskert hasonlat gyakran előfordul az Isten egyházára alkalmazva, így itt is. További gondolat, hogy Isten a sajátjának tart mindent, ami a földön van. Ábrahám utódait is a saját gyermekeinek nevezi. Ezért mondja itt, hogy szőlőmet, fügefáimat. Ha viszont Isten engedte, hogy szőlője, fügefái, vagyis az ő saját népe a pogányok prédájává váljon, akkor ez azt jelenti, hogy ő most felfüggesztette uralmát, az ellenség pedig kedvére pusztíthat. A szőlőt és a fügefákat lehántotta és szétszúrta, ágai fehérlenek. A természeti kép történeti valóságot tükröz. Az ellenséges pusztítás oly nagy, a termő erő úgy elpusztult, hogy szinte remény sincs az újjáéledésre. Egyes magyarázók e verseket összekapcsolják a megelőzőkkel, és úgy vélik, hogy a 4. versben felsorolt sáskafajták alatt 4 országot kell értenünk, nevezetesen az asszír, a perzsa, a görög, vagyis Nagy Sándor birodalmát és a római birodalmat. Ez a magyarázat azonban azért erőltetett, mert látnivaló, hogy a próféta 2 különböző fajta csapásról beszél. Azt akarja megmutatni, hogy Isten többféle módon is fel akarja rázni népét bűnös közönösségéből. De hiába. Következik a 8. vers. Keseregj, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. A próféta most mély megszomorodásra hívja fel népét, olyan átérzést kívánva meg tőlük, mint amilyen egy fiatal nőt tölthet el, ha ifjú férjét elveszti. A gyásznak a nagy fájdalmát fejezi ki ez a kép, hiszen elképzelhető, milyen nagy egy fiatal özvegy vesztesége, aki még alig élt együtt szeretett társával. Megjegyezendő, hogy itt a héber szövegben betű szerint az áll, hogy a szűz kesereg ifjúsága férjéért. Jegyzet. A héber kifejezés voltaképpen vőlegényt jelent, mivel az akkori szokásoknak megfelelően a vőlegényt jog szerint már a menyasszony urának tekintették, jegyzet vége. A héberben pedig a Baal, úr szó szerepel, és az jelentheti egy asszonynak az urát, a férjét. Az egész hasonlat tehát úgy értendő, hogy ilyen mély szomorúságot kellett önként vagy kényszerűen a judaiaknak átélniük az őket ért csapások miatt. 9. vers. Megszűnt az étel és italáldozat az úr házában, gyászolnak a papok, az úr szolgái. A proféta megint más módon, de mégis ugyanazt a csapást jellemzi, amelyről eddig is szólott. Sokoldalúan akarta megláttatni népével, hogy mit jelentenek Isten csapásai. Gondolatmenete a következő. Ha ti nem törődtök az élelemmel, ha még annyiba sem veszitek a csapásokat, mint egy részeges ember, aki legalább a szájával érzi a kínzó hiányt, akkor legalább az Isten templomára nézzetek, ahol megszűnik az áldozati Isten tisztelet, a hozzávaló kenyér és bor hiánya miatt. Tudnivaló, hogy a zsidók naponta mutattak be étel és italáldozatot. Lásd 4 Mózes 28:5-7. A megbántott Isten haragja még a templomot is érinti. Nincs mit áldozatul vinni az oltárra. Következik 10. verstől 12. versig teredő szakasz. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termet must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa, és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Magyarázat. A proféta még tovább folytatja a gondolatsort. Még részletesebben írja le a csapást. Mert úgy látja, hogy süketeknek beszél, akik nem tudják felfogni helyzetüknek és Isten haragjának komolyságát. Ezért kell még jobban néven nevezni a dolgokat, amint az következik, 10. versben. Elpusztul a szőlő, gyászol a termőföld. Calvin hozzáfűzi magyarázatként, hogy tudnélik a földnek lakói. A képes beszéd azonban itt a héberben gyakori megszemélyesítés. Tehát gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termet must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Az általános pusztulás miatt persze keseregnek az emberek. Az élelem hiánya, az éhség és szomjúság miatt jajgatnak. De a proféta úgy látja, hogy csak a szájuk, a gyomruk szenved, szívük azonban nem. A csapások mögött nem látják Isten kezét, és arra nem gondolnak, hogy a nyomorúságot ők maguk idézték fel, amikor bűneikkel kihívták maguk ellen Isten haragját. Azt ugyan látják és panaszolják, hogy a szőlők, a kertek, a gyümölcsfák elpusztultak, szinte csodamódon egymást követő csapások miatt, de Isten verését nem veszik észre, nem veszik a szívükre, vagy esetleg még jobban megkeményedik a szívük. Ez az anasztesia, az érzékenység, amely minden bűnnek és bajnak a tetőpontja. Következik 13-as, 14-es, 15-ös versek. Öltsetek gyászt, és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok. Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt az étel és italáldozat Istenetek házában. Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. 13. vers. Öltsetek gyászt, és sírjatok, ti papok! Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok! Miután a próféta minden módon figyelmeztette népét arra, hogy Isten ítélete alatt állnak, rámutat arra is, hogy van menekvés Isten kegyelme által. A héber szövegben levő első szó azt jelenti, hogy öltözzetek, és ez azt is jelentheti, hogy készüljetek, vagy siessetek. Vannak, akik összevonják a rákövetkező gyászoljatok szóval, és így a kettő együtt jelképes kifejezése a bűnbánatra hívásnak. A folytatással együtt gyászruhában töltsitek az éjszakát, Istenem szolgái. A felhívás a papokhoz szól. Majd folytatódik ez a nép szélesebb rétegeire kiterjedően is. Először azonban azoknak kell példát mutatniuk, akiket Isten vezetőkül választott. Az ő feladatuk, hogy lámpásokként világítsanak, és utat mutassanak másoknak. Másfelől viszont éppen vezető tisztüknél fogva kétszeresen is át kell érezniük a vétkek súlyos voltát, Isten felelősségre vonása idején. Kétszeres megszólítás olvasható itt a papokhoz szólóan. Oltárnak szolgái, illetve Istennek szolgái. Természetesen más-más nézőpontból olvasandók e szavak. Az oltár nem párhuzamos értékű Istennel. Lévén az oltár csak hely, amelyre az Istennek szóló áldozat kerül. Az áldozat bemutatásánál azonban a papok Isten színe elé álltak. Az oltárnál szolgáltak. Ez a kettős megszólítás értelme. Még tovább menve a megszólítás így is hangzik. Istenem szolgái. Egyesek szerint az Istenem név végén fölösleges a birtokos rak. A prófit azonban tudatosan mondja így, hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavának. Ha valaki vádolóan azt kérdezte volna tőle, hogy hát az Úr nem mindenkinek, nem az egész népnek az Istene? A próféta joggal válaszolhatta, hogy ő most különleges megbízatásban képviseli Istent, és az ő ügyét a felelőtlenül vétkes néppel szemben. Mégis a papokhoz szóló mondatot így fejezi be, mert megszűnt az étel és italáldozat Istenetek házában. Mert a próféta is tudta, hogy a vallás dolgait nem maguktól találták ki a zsidók. A templom Isten parancsára épült, az Isten tisztelet rendjét az ő törvénye szabályozta. A papság is Isten rendelése. Rájuk is vonatkozik, amit Krisztus mondott. Azt imádjuk, akit ismerünk. János evangélium a 4. rész 22. vers. Ha pedig a papság nem tiszta szívvel végezte előírt szolgálatát, és az Úr nem szívesen fogadta azt, akkor egyedül a kegyelemben lehetett menedéket találni. 14. vers. A folytatás épp ehhez kapcsolódik. Tartsatok szent bőtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját. A héber nyelv úgy fogalmazza az első felhívást, hogy szenteljetek bőtöt. És ez kifejezi, hogy a végső cél a megszentelődés. Ahhoz pedig hozzátartozott a testi-lelki megtisztulás, mert csak így lehetett Istent tisztán és igazán imádni. Az ünnep viszont összegyülekezést jelent, a bőttel összekapcsolva. Ez a bőt itt nem az egyes embernek otthoni ételtől italtól tartózkodását jelenti, hanem a gyülekezet együttes bűnbánatát, az Isten bocsánatáért könyörgését. A bőtölésről majd a második rész olvasásánál bővebben lesz szó. A felhívás az ünnepi összegyülekezésre és a bűnbánatra először a véneket szólítja fel. Ehelyütt azonban a szónak más jelentése van, mint a második versben. Ott a sokat megélt öreg emberekre vonatkozott. Itt viszont azokra, akik a nép előjárói voltak. Bűnük volt, hogy elnézték az istentisztelet elsekélyesedését, a társadalomban pedig az igazság és a jog semmibevételét. Most nekik kell példaadóan élen járniuk, amikor az egész nép bűnbánati istentiszteletére kerül sor. Gyülekezetek össze, így szól hát a felhívás, Isteneteknek az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. E mondatból lesz világos, hogy mire való a gyászba öltözés, a bőjtölés. Önmagukban ugyanis ezek csak külső jelképek, amelyek semmit sem érnek, ha nem járul hozzájuk az Istenhez való fohászkodás. A külsőségek csak segítenek annak az átéléséhez és megvallásához, amit a papoknak, a véneknek és az egész népnek alázattal kell elismerniük. Istent megbántották bűneikkel, ezért méltók az ítéletre, és egyedül Isten megbocsátó kegyelmében reménykedhetnek. 15. vers. Az itt következő mondat már a jövő felé tekint, és az eddigieknél még félelmesebb képet mutat. Jaj, micsoda nap! Közzel van már az Úr napja, pusztuláson a mindenhatótól. Jön még a múltban látottaknál is nagyobb ítélet, ha időben nem tér meg a bűnös nép. Úgy fejezi ezt ki a próféta, hogy jön az Úrnak napja, az a nap, amelyen kinyújtja kezét és végrehajtja ítéletét. Isten türelmes, sokáig elviseli, hogy vétkezenek az emberek, de csalódik, aki azt hiszi, hogy nem törődik a világon történtekkel. Ezért figyelmeztet a próféta, közzel van az Úr napja, amikor ő megjelenik, mint a világ ítélő bírája, és büntető hatalmával isteni igazságot szolgáltat. Közzel van az a nap. Figyelmeztetés ez azok számára is, akik azt hiszik, ráírnek még Istenhez térni. Azon a napon pusztulás jön a mindenhatótól. Az eredeti héber szövegben a szavak különösen csengenek össze. A mindenható héberül saddaj, a pusztulás pedig sód. A választott nép olykor elbízta magát abban, hogy az ő Istenük mindenható, tehát van hatalma ahhoz, hogy népét minden bajtól megoltalmazza, sőt, minden áldásában részesítse. Ez igaz is, csak sokszor visszaéltek vele, amikor méltatlanokká lettek Isten áldó hatalmára, és inkább büntető hatalmát hívták ki maguk ellen. Következik 16-os, 17-es, 18-as versek. Hiszen szemünk elől veszett ki az élelem, az öröm és vígság Istenünk házából. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok, kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a gyúnyányak is sinylődnek. Magyarázat. A már korábban is látott képeket ismételi meg a próféta, de még súlyosabb szavakba öntve, hogy jobban láttassa a közeledő ítéletet, hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vigasság Istenünk házából. A csapás egészen Isten házáig elérkezett. Nem csak az történt, hogy ember és állat szenved az éhség miatt, hanem az Isten által elrendelt templomi áldozatokat sem lehet bemutatni. A próféta népe saját szemével láthatta Isten büntetését, de úgy látszik, mégis vakon nézett el fölötte. Pedig ez az ítélet azt jelentette, hogy oda lett minden öröm és vigasság. A templomi ünneplés az öröm egyik forrása volt. A mózesi törvény ismételten hangoztatja, örvendezzetek az Úr színe előtt. 5 Mózes 12.12 stb. Mintha csak azt akarná mondani Isten, nem nekem van szükségem a ti templomba jöveteletekre, én titeket akarlak örvendeztetni azzal, hogy ott jelen vagyok köztetek. De ha nincs áldozat, nincs Isten tisztelet, és akkor nincs Isten előtti örvendezés sem. Így függ össze az áldozat és az öröm. A 17. vers még jobban kiszínezi a csapás részleteit. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Ezek szerint az inség éveken át tartott. Az emberek vetettek, de nem aradtak. Az elvetett mag még a földben elpusztult. A gabona tárolására való magtárak összedőltek, mert nem használták őket. Az élelem hiánya miatt az állatok is szenvednek. 18. vers. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük. A gyúnyájak is sinylődnek. A próféta itt csendes összehasonlítást tesz az emberek és az oktalan állatok között. Az utóbbiak átélik a csapás súlyát, mert nyögnek, és a maguk módján keseregnek. Az értelemmel megáldott emberek pedig nem veszik szívükre Isten ítéletét. És ezt hányja a próféta a szemére, lelkileg érzéketlen népének. Következnek 19-es 20-as versek. Hozzád kiálltak, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Magyarázat. 19. vers. Hozzád kiálltak, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A próféta kénytelen belátni, hogy intelmei hiába valóak voltak, és most már népe helyett ő maga kiált Istenhez. Mintha azt mondaná, ebben a népben nem sikerült fölkelteni sem a szégyenérzetet, sem a félelmet. Én kiáltok hát hozzád, Uram, mert én látom, hogy a csapások a te kezedből jönnek. Én nem jajveszékelek, mint az Isten nélkül élők, hanem hozzád kiáltok könyörögve, szolgálathoz illően, átélve igaz ítéletet súlyát. Aztán új kép fejezi ki a természeti csapást. Tűz égette ki a puszta legelőit. Tudnivaló, hogy főleg a hegyi legelők nem egykönnyen száradnak ki, még ha egyébütt a hőség ki is égeti a növényzetet. Vannak, akik itt legelők helyett szép helyeket vagy lakásokat fordítanak, de valószínűbb a legelőkre gondolni a képletesen használt tűz és láng szavakkal kapcsolatban. A természet megszokott rendjével ellenkezik tehát az, hogy a szárasság idején is legtovább zölden maradó legelők is elszáradnak, kiégnek a szüntelenül perzselő napsütésben. 20. vers. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Visszatér a próféta 18. versben mondottakhoz, és még nyomatékosabban hangsúlyozza az állatok és az emberek viselkedése közti különbséget. Az eszes embereket megszégyenítik az oktalan állatok, mert ezek megérzik Isten csapását, és hozzá sóhajtoznak. Az utóbbi szónak megfelelő héber ige csak a 42. Zsoltár második versében fordul még elő. Ott a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Hasonló ez a kifejezés ahhoz a kijelentéshez, mely szerint a hollófiak Istenhez kiáltanak, mert nincs mit enniük. Jób 38.41. Ez persze képes kifejezés, a hollók nem beszélnek. Legfeljebb a fiókák fölfelé tartott csőre ábrázolja, hogy föntről várnak segítséget. Az állatok keserves nyögése minden esetre tanúsítja az éhség miatti szenvedésüket, és azon túl a reménységüket, hogy valaki majd ad nekik enni. Az állatok ebben példaadók lehettek a hitetlen emberek számára, akik nem fogták fel, hogy a csapások Istentől jönnek, és nem kiáltottak hozzá az éhség idején sem. A befejező mondatok ismét a roppant szárasságot érzékeltetik. Kiszáradtak a folyóvizek, azaz kiapadtak még a források által táplált állandó vízű patakok is. Csodaszámba menő csapás volt mindez, Isten rendkívüli haragjának a jele, amelynek rémületet kellene kelteni, és az embereket arra indítani, hogy Istenhez kiáltsanak, tőle várva segítséget.